Sok szeretettel köszöntelek benneteket és vendégünket, Farkas Vulkánt, aki földi légiforgalom irányító, ugye jól mondtam?
Igen.
Az első kérdésem nem a szakmádhoz kapcsolódna, hanem a keresztnevedhez. Ez két szempontból is érdekes, hát egyrészt, mint Vulkán keresztnevet én még az életben nem hallottam, a másik pedig hát kapcsolódik is a mai repüléshez, ugye, a vulkánkitörés miatt, tehát először is a keresztnévvel.
Szervusztok, jó napot kívánok! Igen, a Vulkán az egy felvett név, tehát nem a szüleimtől kaptam. Ez a latin tűzisten Vulcanusnak a magyar rövidülése, jelentése, sugárzó, ragyogó. Ennek van egy története, én korábban már légiforgalom irányítóként dolgoztam, amikor így a rengeteg szabadidőm eltöltésére kerestem valami foglalatosságot. És így kerültem Friderikus Sándorhoz, aki éppen felvételt hirdetett a Friderikus produkcióhoz, műsorszerkesztőnek. És erre jelentkeztem, és már a felvételünél derültséget keltett a nevem. Farkas Zoltánnak hívtak eredetileg. És amikor bementem felvételizni, nevettek rajta, mondván, hogy jött a kis Farkas Zolika felvételizni, mert hogy állítólag ott volt már egy Farkas Zoltán, aki nem annyira volt előtérben, de a szakmában dolgozók azért jól ismerték, és ez egy olyan fura kontraszt volt, hogy egy nagy tapasztalatú, idősebb szakember jön a fiatal Friderikus Sándorhoz újoncnak. És ott javasolták, hogy hát egyrészt ezért, másrészt meg, hogy túlságosan szürke a nevem, hogy esetleg változtassam meg, és akkor innen indult az egész.
Na most, amikor megtudták, hogy a Zoli helyett Vulkán kaptak, akkor azon is mosolyogtak?
Már kicsodák ők.
Hát igen.
Nem, azt hiszem, hogy Ez így átment, tehát nem, vagy legalábbis nekem így nem mondták. De szülők iránti tiszteletből megtartottam a Zoltánt is, csak kiegészítettem a nevemet a Vulkánra, tehát Farkas Vulkán Zoltán a hivatalos ellen, de a Vulkánt használom.
Jó, hát akkor ez részben akár egy személyes bemutatkozásnak is tekinthetnénk, de ne tekintsünk annak, úgyhogy magadról valamit mondjál, légy szíves.
43 éves vagyok, gyakorlatilag a repülésben dolgoztam mindeddig, leszámítva az érettségi utáni körülbelül 3/4 esztendőt, amikor a postához kerültem zavarvizsgálónak. Ott az volt a feladatom, hogy a televízió sugárzásokat zavaró berendezéseket megkeressük egy kis barkasszal, aminek a tetején volt egy forgatható keretantenna, és ezáltal így kiszívjuk az ilyeneket. De én többször jelentkeztem tovább tanulni, a Kandó Kálmán főiskolára szerettem volna menni, hangmérnök szerettem volna lenni, de mind a kétszer elutasítottak, mondván, hogy helyhiány miatt nem felelek meg. Akkor még az a fajta rendszer volt, hogy az ember a tudás alapján megfelel, tehát elérte a felvételhez szükséges pontszámot, akkor helyhiány miatt attól még elutasíthatták, és én sajnos így jártam. De mind a kétszer tovább küldtek más felsőoktatási intézménybe, valószínűleg, hogy láttak benne fantáziát. Első alkalommal a Veszprémi Vegyipari Egyetemre vettek volna föl, amit nem fogadtam el, mert a kémia az nagyon gyenge ponton. A következő évben megint megpróbáltam, és akkor pedig a Győri Közlekedési és Távközlési Műszaki Főiskolára irányítottak, ahol abban az évben pont indult ilyen képzés. A rákövetkező évben is indult még, és utána 10 évig nem indult egyáltalán irányító képzés. Úgyhogy úgymond szerencsém van, mert én semmit nem tudtam erről a szakmáról egészen addig, amíg el nem mentem.
Igen, épp azt akartam kérdezni, hogy hogy lehet, hogy egy fiatal ember inkább a légiforgalom irányítást vállalja, mint sem a repülés, de hát akkor választ erre, ugye megadtad, hogy épp akkor volt olyan oktatás 2 éven keresztül. Amikor ezt megtudtad, hogy van ilyen oktatás, és mondtad, hogy hát azt sem tudtad, hogy idézőjelbe teszem, hogy mit fán terem ez az egész, akkor mégis miért vállalkoztál rá, hogy azon a szakon elindulsz és megpróbálod befejezni?
Az egész úgy kezdődött, hogy kaptam egy levelet, ugye, hogy a Kandor Kálmára nem felelek meg, de hogy ha tetszik, akkor esetleg erre a szakra felvételt nyerhetek, pontszámom alapján oda felvesznek, ha egy nagyon szigorú egészségügyi vizsgálaton megfelelek. De mindezelőtt volt egy tájékoztató, ahová elmentem, és ott egyszerűen kedvet kaptam hozzá. Tehát olyan jó dolgokat, pozitívan beszéltek róla, hogy úgy jöttem ki, hogy én ezt akarom csinálni. Annak ellenére, hogy egy órával azelőttig semmit nem tudtam erről.
Hány éves volt ez az oktatás? Hányan végeztetek egy évfolyamon, és milyen volt utána az elhelyezkedési lehetőség? Gondolom ez már 1990 után.
Nem, én még előtte kezdtem minden, én 1985-ben érettségiztem, és ide 86-ban vettek föl. Akkor bevonultunk katonának, mert akkor még az volt a rend, hogy előfelvételisként előtte, már a felsőfokú képzés megkezdés előtt egy évet el kellett tölteni sorkatonai szolgálattal, és a maradék fél évet pedig utána. De elhúzódott a felvételi procedúra, ezért nem tudtak minket bevonultatni augusztusban, ahogy azt szokták, csak novemberben. Így rákövetkező év augusztusában meg nem tudtunk leszerelni, mondván, hogy nincs már a kötelező egy évünk, úgyhogy rá kellett húznunk a maradék fél évet is. Úgyhogy magát az iskolát csak 88 őszén tudtuk elkezdeni.
Hány éves volt?
3 éves volt a főiskola, és azt hiszem, hogy utána még volt ilyen fél éves ilyen diplomamunkára való felkészülés. Tehát nem egészen 4 év, 3 és 4 év között volt. De lent Győrben, ahol maga a főiskola volt, ott csak az alapozó képzést kaptuk meg. Egy év elteltével már fent tanultunk Ferihegyen, a repülőtéri oktatási központban, és ott a szakmai tanárok, szakmai előadók foglalkoztak velünk.
Tehát akkor ebből kiindulva egyenes volt az út Ferihegyen?
Abszolút igen, hiszen ezzel a munkával Magyarországon akkor még nem is lehetett máshol dolgozni, csak Ferihegyen.
Még egy kérdésem, nem kaptam rá, hányan voltatok az évfolyamon?
Úgy emlékszem, hogy 21-en indultunk, és ennek a számnak a fele kiesett az évek alatt. Nagyon sokan rögtön az első évben mentek el, mert hogy az első év az eléggé intenzív volt. Gondolom, hogy úgy állították össze a tantervünket, mondván, hogy mi csak egy évig tanulunk ilyen alapozó általános tantárgyakat, hogy nagyon sok mindent belesűrítettek. Azt is elképzelhetőnek tartom, hogy jóval több mindent tanultunk meg az egy év alatt, mint a normál főiskolások, és hát azért ez eléggé szelektálta a társaságot. Matematikából, mechanikából nagyon sokan elvéreztek. Ezek közül, aki még érzett magában erőt, az utánunk következő évfolyamra becsatlakozhatott, de akik onnan kiestek, vagy akiket onnan évismétlésre tanácsoltak, azok sajnos már nem tudták folytatni, hiszen nem indult több évfolyam.
Milyen tantárgyak voltak? Mert gondolom, itt akár a meteorológiától kezdve...
Ott lent Győrben nem, ott abszolút olyan tantárgyak voltak, mint amilyenek szoktak, mint amik akkor tájt voltak egy felsőoktatási intézmény első év folyamán. Műszaki tantárgy, például a műszaki rajz, a mechanika, természettudományi tárgyak, fizika, kémia, matematika, politikai, gazdasági tárgyak is voltak, de itt semmi extra. Amikor feljöttünk Budapestre, itt kezdődött a légi navigáció, a meteorológia, a légijog, a repülési szabályok, ez a speciális angol nyelv, amit mi a repülésben használunk, a angol rádió távbeszélő kifejezések, a zsargonban csak fóniának hívjuk. Igen, gyakorlatilag ezek a tárgyak mentek aztán Ferihegyre egy 3 éven keresztül.
Sok mindent kellett magatokba szírni? Tehát magyarán nagy tudásigényű ez a munka, sokrétű?
Igen, úgy érzem, hogy igen, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy még most is, de főleg régebben azért a magyar képzés az eléggé koncentrált a tárgyi tudásra. Tehát nagyon sok mindent így elméletben meg kellett tanulni, viszont a gyakorlat az elmaradt, vagy a gyakorlatnak a rovására ment. Most már azért változott a dolog, és jóval több a gyakorlás, meg az egész képzésnek a struktúrája megváltozott. Így, ha visszatekintek az elmúlt évtizedekre, akkor az egész úgy kezdődött, hogy régebben nem volt semmilyen fajta szelekció erre a munkára, és képzés is csak egy ilyen gyors talpaló szerű volt még 30 évvel ezelőtt. Utána már a pilótákkal együtt az irányítók is kimentek Rigába, az egykori Szovjetunió területére, és ott kaptak orosz nyelven egy képzést. Egy bizonyos ideig ugyanazokat a tantárgyakat hallgatták, az irányítók meg a pilóták, és utána ketté vált a képzésük, és hát körülbelül 2 vagy 3 évet voltak kint, utána hazajöttek, de itthon más volt a jogszabályi környezet, mások voltak a mértékegysége, ezért egy úgynevezett honosító képzésen kellett részt venniük, ami pár hónapig tartott, és utána kerültek csak ki a munkahelyekre. Ezt váltotta föl az a fajta képzési rendszer, amiben már én is tanultam, ez a győri közlekedési és távközlési műszaki főiskola légiforgalmi irányító szaka. Aztán valamiért ez abban maradt, ez nem tiszta számomra, hogy talán telítődött a létszám, vagy úgy gondolták, hogy most egyelőre ezzel a fajta képzéssel nem foglalkoznak. Tény, hogy közel 10 évig nem volt légiforgalmi irányító képzés Magyarországon. 2000-ben indult el, én akkor csatlakoztam be egyébként a légiforgalmi irányítók oktatási rendszerébe. Elsők között voltam, akik így kidolgoztak tanterveket a légiforgalmi irányító képzés újraindítására, és az első ilyen tanfolyam az olyan kollégákat célzott meg, akik már régóta a repülésben vannak, de más munkakörökben dolgoztak, tehát egyfajta ilyen átképző volt, hogy nem indult a nulláról. Utána pedig meghirdették a tanfolyamokra a jelentkezést, és évente körülbelül a 80-100 jelentkezőből választották ki azt a 11 néhányat, akik felvételt nyertek a közel 1-1,5 éves képzésre. Jelenleg pedig úgy néz ki a képzés, hogy már nem kell hozzá felsőfokú végzettség, régebben ez még követelmény volt, bármilyen felsőfokú diploma megfelelt, most már erre nincsen szükség. Egy érettségivel lehet jelentkezni. Azt hiszem, hogy betöltött 21 életkor kell, illetőleg középfokú, C-típusú angol állami nyelvvizsga plusz alkalmasság. Aki ezen megfelel, az jöhet. 2000 óta folyamatosan van irányítóképzés Magyarországon, körülbelül egy ilyen 10-15 fő nevelődik ki évente.
Ferihegyen hány torony van, és hányan dolgoztok a toronyban, mint légiforgalom irányítok?
A Ferihegyen hát több ilyen torony jellegű épület is van, így szokott is ebből ilyen kavarodást támadni, hogy akkor meghallják, hogy toronyban dolgozom, és akkor mondják, hogy nekik is van ismerősük, az is toronyban dolgozik, csak nem az irányító toronyban. Uh-huh. Tehát több irányító torony is van. Az igazi irányító torony, az a legmagasabb irányító torony, ez 41 néhány méter magas a földfelszintől számítva, és úgy kell elképzelni, mint egy ilyen kartalan ember alakot. Hosszú lábai vannak, viszonylag aránytalan felső része. A tetején van egy ilyen trapézszerű üveg kalitka, vagy üvegkabin, ami így a fejére van állítva, ilyen zöld színű, és annak a tetején van egy fehér, hatalmas nagy gömb, olyan 6 vagy 7 méter átmérőjű fehér gömb, abban van benne a földi mozgásokat ellenőrző radar. Maguk az irányítók ebben a fehér állított trapéz formában dolgoznak, ami minden irányban kilátást biztosít a számukra. Ez alatt a torony lábai között elhelyezkedő szinteken pedig különböző szolgálatok ténykednek, mint például meteorológiai szolgálat, a repülőtéri operációs szolgálat, amely végzi a repülőgépek számára az állóhelyek kiosztását, illetőleg kényszerhelyzetben koordinálja a kényszerhelyzetben lévő, a kényszerhelyzet felszámolásában résztvevő szolgálatoknak a munkáját.
Tehát egy tűzoltóság, igen, vagy bármi ilyesmire gondolhatunk.
Igen, egy riasztás esetén, hogy kiket kell értesíteni. Érdekességként jegyzem meg, így ha már az épületekre terelődött a szó, hogy a Ferihegyi irányító torony olyan kialakítású, hogy felülről lefele haladva igény esetén be lehet építeni még a szinteket. Hát amikor átadták a tornyot, akkor csak a 9., 8. meg a 7. emelet volt beépítve. Körülbelül 10 évvel ezelőtt a különböző szolgálatok elhelyezésére irányuló igény következtében beépítették még a 6. meg az 5. szintet is. De akár egészen földig is be lehetne építeni. A két lábában liftek vannak, az egyik egy teherlift, a másik személylift. Előfordul nagyon ritkán, hogy a lift valami miatt nem működik, akkor gyalogolnunk kell, hát magas a 9 emelet. Tehát azért így kifullad az ember.
Tehát lépcsőházunkent, vagy egy tűzoltó létrán kell. Nem, hát akkor tényleg kell felmászni.
Nem, az egyik lábában lépcsőház van, a másik lábában pedig ilyen tyúklétreszerű a tűzoltóknak.
És a teherhordó lift az miért van?
Hát, hogy a berendezéseket hoznak, azért ott nagyon sok számítógép van, ilyen nagyméretű monitor, különféle műszerek. A torony 9. szintjén a műszaki helyiségekben ilyen hatalmas emberméretű számítógépek vannak, amelyek vezérlik a fénytechnikát például, illetőleg rögzítik a frekvencián elhangzó közleményeket, és ezek azért nagyon nagy méretű meg súlyú berendezések, úgyhogy ezeknek kell. Amit meg nem tudnak fölvinni, az beemelik helikopterrel, vagy daruskocsival.
Mindenre találnak megoldást.
Igen. Úgy építették fel ezt a tornyot, hogy amikor átadták, volt egy ilyen külső kis kocsi, amely ezen a fejre állított trapéz formán így körbe tudott menni, hogyha valamit szerelni kellett, vagy az ablakokat tisztítani. De igazából nem használták ezt, és ezt le kellett bontani. Viszont ez szép nem szedhető volt, úgyhogy a munkások annyit tudtak csak tenni, hogy leszerelték a ablakok elől, és lerakták a toronynak a teraszára. És onnan a rendőrségi helikopter emelte föl, és vitte arrébb egy 100 méterrel, és ott ledobta a fűre. Én pont akkor szolgálatban voltam, és nagyon örülök, mert ez látványos dolog volt.
Tehát mivel trapéz alakú az a felső kabin, nem is volt olyan egyszerű azt onnan kilépíteni, nem?
Igen, abszolút, igen. Igen, tehát így eléggé meg kellett közelíteni a tornyot, és pont a szél is olyan határeset volt, hogy gondolkodtak rajta sokat, hogy most lefújják az akciót, ne fújják, de végül is aztán volt egy olyan időszak, hogy éppen így elállt a szél, nem volt semmi befújás, és akkor gyorsan ráakasztották a terhet, fölemelte és elvitte. Egyébként még egy érdekesség az épülettel kapcsolatban, ugye ez az irányító torony, amiről eddig beszéltünk, amit egyébként 1983-ban adtak át egy időben a 2. számú futópályával. De erre majd később visszatérhetünk, hogyha érdekel benneteket, viszont az utasforgalmi épület, az egyes terminál, az mindenképpen megér pár szót, mert az építészetileg egy csoda. Tehát nekem annyira tetszik, és nagyon örülök, hogy most a felújítás alatt megőrizték ennek a formáját, és úgy alakították ki, ahogy az eredetileg is kinézett. Hogyha az ember madártávlatból szemléli ezt az épületet, akkor egy repülőgép forma rajzolódik ki. Maga a főépület, a terminál, az a repülőgépnek a úgymond törzse. Előtte van két kisebb torony, amelyek a hajtóműveit szimbolizálják, és két melléképület van a végén, amelyek egy bizonyos szögben csatlakoznak ehhez a főépülethez. Tehát talán egy olyan 20 fokos szögben, és ezek szimbolizálják a repülőgépnek a szárnyait. Ez nagyon jól kivehető még mindig annak ellenére, hogy az épületnek a környéke azért már elég rendesen beépült, tehát hozzácsatoltak ilyen különféle épületeket, de hogyha az ember magasban emelkedik repülőgéppel, és tudja, hogy mit kell látni, akkor nagyon jól lehet látni.
Jó, akkor kérdezzetek.
A szigorú felvételi követelményekről szeretnék kérdezni, hogy milyen tulajdonságokkal kell, milyen képességekkel kell emelkedni.
Ez is nagyon sokat változott így az elmúlt években, nem maga a tulajdonságok, hanem ennek a felmérésnek a módja. Én régebben benne voltam a felvételiztetésben, akkor egy olyan felvételi tesztet fejlesztettünk ki, vagy a kollégám fejlesztettek, én inkább csak alkalmaztam, hogy egy ilyen kígyószerűen tekeredő csőben kellett repülőgépeket terelgetni. Tehát megjelent a számítógép monitorján egy ilyen kígyóforma, amelynek a két vége nyitott volt. És a két végéről jöttek be repülőgépek különböző színnel, és ezeket kellett terelgetni, úgyhogy az ember azt mondta, hogy piros, jobbra, észak-keletnek. És akkor a segítő pedig számítógépbe bevitte ezeket az utasításokat, és akkor a piros repülőgép elfordult szép lassan jobbra észak-nyugatnak, és egészen addig repül, amíg újabb utasítást nem kapott. Ha erről a delikvens elfeledkezett, akkor kirepült a kígyóból, amiért a számítógép hibapontokat adott. Miközben ezt a munkát neki kellett végezni, tehát folyamatosan jöttek a repülőgépek, és egyre több volt már a kígyóban. 15 másodpercenként magnóról elhangzottak számtani feladatok. A négy alapműveletre korlátozva. Például négyzetgyök 9, meg 15. És akkor ezt le kellett írni a megfejtést egy papírra. Megfejelve volt még ez, egy ilyen reakcióidőmérő szerkezettel, amely véletlenszerűen felvillant, adott egy kis sípoló hangot, és meg kellett nyomni a felvillanó gombot.
Ez még közben?
Ez mind közben volt, igen. És hogyha az ember késve nyomta meg, vagy rossz helyre nyomott oda, akkor ez is hibapontokat generált. Illetőleg az egész gyakorlat úgy kezdődött, hogy kibetítettek egy 6 vagy 8 számjegyből álló kódot. Nem számjegyből, bocsánat, betűből álló kódot, amit meg kellett jegyezni, nem lehetett fölírni, és a közel 20 perces felvételi teszt végén emlékezni kellett rá. De ez annyira intenzív volt, hogy nagyon sok embernek ez így törlődött a memóriájából, úgyhogy a kódra kevesen emlékeztek. És akkor ez alapján a számítógép adott egy pontszámot, és ez alapján választottuk ki, hogy kik azok, akik leginkább alkalmasak a feladatra. Ez a teszt nem azt mutatta meg, hogy ki alkalmas, hanem inkább arra világított rá, hogy ki nagy valószínűséggel nem válna be. Érdekes, hogy a lányok azok kevésbé váltak be. Tehát inkább a férfiaknak ment ez a fajta a figyelem megosztó képesség, a térbeli gondolkodás, a koncentráló teszt.
Igen, pedig épp a nőkre szokták mondani, hogy képesek egyszerre több mindenre is odafigyelni, de hát akkor ezeknél pont ilyen feladatokra.
A térbeli tájékozódásuk sokkal rosszabb.
Igen,
és hajlamosak tehát inkább hajlamosak, ahogy én észrevettem, a pánikolásra. Tehát, hogyha azt vették észre, hogy össze-vissza mentek a repülőgépek, akkor idegesek lettek, mondták, hogy nem, köszönöm, én ezt nem csinálom, és így nem. Tehát inkább a fiúk. De aztán az is lehet, hogy jóval kevesebb lány jelentkezett, és ha több lány jelentkezett volna, vagy egyforma számban jelentkezett volna fiú és lány, akkor talán nem lett volna ennyire szembetűnő a különbség.
És ma milyen a felvételi?
Most már úgy változott meg a felvételi, hogy Magyarország sok évvel ezelőtt csatlakozott az úgynevezett Eurocontrolhoz, amely egybe fogja az európai légiforgalom irányító szolgáltatókat, és ez a szervezet dolgozott ki egy felvételi rendszer, amit ennek a szervezetnek a luxemburgi szerverén online kell megcsinálni. Tehát ezt már nem is a magyarok bírálják el, vagy értékelik ki, hanem csak leül az ember a meghatározott időpontban, rácsatlakozik az internetre, és megcsinálja ezt a tesztet, ami ilyen angol nyelvű, részben ilyen IQ-szerű dolgokat, részben pedig ilyen olyan tulajdonságokat vizsgáló teszt, amelyek kellenek ezek a munkához, amiket így említettem, a térbeli gondolkodás, a figyelemmegosztó képesség, hogy egyszer több mindenre figyelni, vagy a logika, térlátás, ilyeneket vizsgál. De ez annyira titkos, hogy én sem tudom, hogy ez pontosan milyen feladatok vannak benne. És ezt csak egyszer lehet megcsinálni az ember életében. Tehát aki egyszer ezen elhasal, az nem lehet többet. Tehát jól fel kell készülni.
Most úgy tudom, hogy ugye Magyarország legforgalmasabb pályaudvar a keleti, hogy ott naponta 4-500 vonat jön-megy. Mit tudsz ezzel kapcsolatban mondani Ferihegyel kapcsolatban?
Körülbelül Ferihegy is ilyen mozgásszámot produkál, tehát induló, érkező gépekre levontva külön-külön, körülbelül ilyen 400-400-nál egy picit több áll. Most azt hiszem, hogy visszaestünk egy pár évet, így a gazdasági válságnak is köszönhetően, tehát most így, ahogy néztem a statisztikai elemzéseket, körülbelül a 2004-es, 2005-ös szinten állunk.
Hány kifutópálya van, hány leszállópálya, tehát hogy oszlik meg magyarán, hogy kezdődik a munkanapod, és mit kell csinálni?
A repülőtéren eredetileg egy futópálya volt, mi futópályának nevezzük, angolul runway-nek, nem használjuk ezeket a közvélemény által szeretett kifejezéseket, hogy felszállópálya, leszállópálya, főfelszállópálya, meg kifutópálya, hanem mi csak azt mondjuk, hogy futópálya. A futópályáról szállnak föl és szállnak le a repülőgépek, rendszerint széllel szemben, ez előírás, és gurulnak leszállás után az előtérre. Az előtéren vannak a légijármű parkolóhelyek, az utasidak, meg a terminál. A repülőgépek gurulását pedig gurulótak teszik lehetővé, amelyek összekötik ezeket az előtereket a futópályákkal. Ezeket hívjuk gurulóknak, angolul taxiway-nek. Tehát ugye repülőgép gurulása az taxi, mint a taxi. Tehát eredetileg Ferihegyen, amely most hétvégén ünnepelte a 60. születésnapját, egy futópálya volt és egy utasforgalmi épület. A légiforgalmi irányítás akkoriban az általam az előbb leírt utasforgalmi épület egyik tornyából folyt, amelyek emlékeztek rá, amire mondtam, hogy a repülőgépnek a motorjait szimbolizálja. A másikban nem tudom, hogy mi volt, valami műszaki helység. És ez a pálya, ez a futópálya, ez 2500 méter hosszú volt, amit az 50-es évek közepe táján meghosszabbítottak, és így az 3010 méter hosszúra sikeredett. A szélessége 45 méter, plusz mind a két oldalon van egy 7,5 méter széles ilyen oldalbiztonsági terület, amely nem olyan teherviselő, mint maga a futópálya, de így ezzel együtt 60 méter széles egy futópálya. Tehát 60 méter széles, 3 kilométer hosszú. De egy kollégám lemérte, hogy ez a távolság körülbelül így a keleti pályaudvartól, a Rákóczi úton egészen az Erzsébet híd, Pesti híd följéig. Tehát hosszú, nagyon hosszú. Onnan a toronyból nem néz ki ilyen hosszúnak, de egyébként már maga a szélessége is így lenyűgöző, hogyha az ember gépkocsival kimegy. Hát van olyan repülőgép típus, ilyen ultrakönnyű, amely keresztbe föl tud szállni a futópályáról, mert elég neki a 60 méter. És aztán ez a egy terminál, meg az egy futópálya az idő folyamán már nem volt képes kiszolgálni a megnövekedett forgalmat.
Kevés volt,
így van. Úgyhogy a 70-es évek végén elkezdték fejleszteni a repülőteret, és 1600 méterre a meglévő futópályától építettek egy másik futópályát, az hosszabb lett, gondolván arra, hogy esetleg majd jönnek olyan típusok is, amelyeknek esetleg hosszabb futópálya kell, bár ez a 3000 méter is bőven elegendő a ma használatos repülőgépek többségéhez, az 3707 méter hosszú, és ugyanolyan széles, mint a másik, tehát 60 méter széles. Illetőleg a két futópálya közé fölépítettek egy új terminált, ez lett a kettes terminál. Mind a terminált,
mind a közvetlen mellette?
Hogy?
Közvetlen mellette?
A két futópálya között van. Igen. A két futópálya egymástól 1600 méterre van, de ilyen bajonegyszerűen el van tolva, tehát nem pont párhuzamosak, hanem úgy párhuzamos, hogy hosszirányban, a hosszirányú tengelyük mentén el vannak tolva.
És miért van itt?
Jobb az érkező és induló forgalom elkülönítése szempontjából ez a bajonett elrendezés, ez kedvező. Ezáltal jobban lehet függetleníteni egymástól az érkezéseket, meg az indulásokat.
Ez a bajonett, ez ilyen B alak, vagy nekem nem jön be?
Nem, úgy képzeld el, hogy lerakunk két hurkapálcát párhuzamosan egymás mellé, és az egyikre ráteszed a bal kezedet, a másikat a jobbra, és ellenkező irányban tolod el. Nem, a tenyeredet teszed rá. A tenyeredet
teszed rá.
Így. És az egyiket magad fele húzod, a másikat meg kitolod. Úgy, ez az. Igen. Tehát nem teljesen vannak eltolva, tehát van átfedés közöttük, de nem sok.
Értem. Tehát a sídéc, amikor mennek,
igen,
ugye,
és igen, akkor ezért. Igen, egyébként ez a távolság, a két futópálya közötti távolság, tehát ez a merőleges távolság, ami összeköti a két futópályát, illetőleg az eltolásnak a nagysága az arányban van egymással. Tehát minél közelebb van a két futópálya egymáshoz, annál inkább el kell tolni őket. Ez az eljárások miatt.
Jó, most zárójelben egy kérdés, milyen vastag egy futópálya? Tehát, fél méter beton?
Annyi biztos van, talán ha nem is csak a beton, de a különböző alapozó rétegekkel együtt, igen. Nemrégen bővítették a kettes előteret, ami pont szemben van a toronnyal. Tehát a toronyból nagyon jó kilátás van a kettes számú előtérre, és ott hát végignéztük ezeket a munkafázisokat. Nagyon-nagyon hosszú ideig tart, már maga a földmunka, ennyi földet elszállítani tökéletesen, ledöngölni, illetőleg olyan állapotba hozni, hogy rákerülhessen a beton. Talán fél méter beton nincsen rajta, de egy 30 centi szerintem biztosan, alatta pedig mindenféle ilyen kavicságy, ilyen vízelvezető rétegek. Érdekesség.
És a betonnak a tetején az milyen réteggel vonják, vagy a gépek súlyát sebbe, kopásálló,
ilyenek? Ezek már annyira ilyen építészeti, vagy ilyen műszaki jellegű dolgok, hogy ezeket nem tudom. Azt tudom, hogy a teherbírás az 75 PCM, de hogy igazából ez mit akar, azt nem tudom. Meg az se, hogy valamivel a teteje az esetleg ilyen különlegesen abban a felület kezelve van-e. Normál esetben ezt így ezt így nem tudom, de valóban, tehát olyan súlyra kell méretezni, hogy ezeket a dinamikus erőbehatásokat, ugye amikor egy repülőgép oda csapja úgy magát, tehát ott azért
lépnek
erők. Tehát másképpen kell tervezni egy futópályát, meg másképpen kell tervezni egy előteret, ugye, ahol inkább statikus a terhelés, mert ott parkolnak a repülőgépek, vagy csak viszonylag lassú sebességgel gurulnak.
100 tonnát tudom elni 300 km-re, az igencsak megkínni.
Igen, és 100 tonnának vannak nagyobb súlyú repülőgépek is. Mondjuk a 100 tonnás azért az már nagy.
100 tonnának nagyobb?
Igen.
Fűthető a pálya, tehát magyarán esik a hó?
Nálunk nem. Én úgy tudom, hogy voltak ezzel kapcsolatban így kísérletek, meg talán olyan helyeken, ahol az év 12 hónapjából 11 hónapban fagy van, ott elképzelhető, hogy esetleg ott beépítenek ilyet. Nálunk nem. Nálunk havas hópató gépjárművek mennek ki a futópályára, és lehóekézik a havat, utána pedig felszórják egy olyan anyaggal, például karbamiddal, ami így gátolja a hónak a megtapadását, vagy újra képződését.
A hóolvasztja, nem?
Igen, de akkor mászunk fel a tanyagba. Lent már szét néztünk.
Úgy kell elképzelni, ugye, hogy mondtam nektek, hogy az 5. meg 6. emeleten a repülőtér üzemeltetésével kapcsolatos szolgálatok vannak, akik ott szervezik az állóhelyeket, illetőleg irodák vannak. Ha fölmegyünk a 7. emeletre, ott nekünk szociális helyiségeink vannak, mint öltöző, zuhanyzó, mosdók, vécék. A rákövetkező emeleten, a 8. vannak a pihenőhelyiségeink. Idáig megy föl a lift. A 9. emeletre, ami egy teljes értékű szint, már csak a normál lépcső házon keresztül jutunk el. Itt vannak az irányításnak az irodai helységei, a szolgálatvezetésünk, a részlegvezető, a központvezető, annak a titkárságai. Itt vannak különböző műszaki helységek, adatrögzítő helységek, itt van egy kis konyhánk. És innen csiga lépcsőn tudunk fölmenni még egy szintet, és akkor érünk fel a toronynak a nyitott teraszára, ahol körbe lehet sétálni, és 360 fokban egy nagyon csodálatos panorámában lehet gyönyörködni. Innen ellátunk egészen a budai hegyekig, látni a szabadságszobrot, vagy másik irányban Rákoskert, Ecser, Monor. Jó időben nagyon-nagyon messze el lehet látni. Képzeljétek el, hogy én egyszer láttam Budapestről a Győr fölött lévő repülőgépet. Ami egy jó 130 kilométer. Radaron megnéztem, hogy melyik az a gép. Éjszaka volt, hideg front után, amikor nagyon kitisztul a levegő, és nagyon-nagyon éles a látás. És jó, hogy ehhez kellett a repülőgépnek ez az éles sztroboszkóp-szerű villogása is, az éles fehér fény, de
kevesen volt. Igen, a fényt
lehetett látni, nem a repülőgépen. Hát azt hiszem, hogy a Geri-hegy nagyon kevesen tudják, hogy kb. 500 méter magasan van a tengerszint felett, ugye?
Nem, 500 láb magasan van. Az körülbelül a hárommal kell osztani, tehát a 131 néhány méter tengerszint felett.
Jó. Tehát fent vagyunk, dolgozol.
Igen, akkor még nem értünk fel, ez még csak a meteorológiai észlelő terasz, akkor még tovább kell menni a csiga lépcsőn, és akkor jutunk az utolsó előtti szintre. Itt dolgozik a légiforgalmi irányítása repülőtéren. Ekkor léptünk be ebbe a fejreállított trapéz formába. Innen is lehet még fölmenni egy tyúklétrán a legfelső szintre, de oda már csak a Ferihegyi torony tetején elhelyezkedő a földi mozgásokat ellenőrző radarnak a műszaki személyzete szokott fölmenni, illetőleg a klímások, mert ott vannak a klímaberendezések. Tehát fölértünk a kabinban, igen, ez olyan 45 méteren van ez az irányító kabin. Egy speciális üveggel van, üvegezve nagyon vastag, körülbelül olyan 2-2,5 centi vastag üveg lapokból áll. Hát, hogy hány oldala is van? Úgy emlékszem, hogy 8 oldala van, és...
Miért kell ilyen vastag üveg?
Egyrészt a hőmérséklet miatt, mert nyáron, hogyha tűzi a nap, azért nagyon hamar fölmelegszik, és régebben úgy képzeljétek el, hogy nem volt klímaberendezésünk. Nagyon sokszor ott alsó nadrágban ültünk, és folyt rólunk a verejték, és amikor panaszkodtunk, akkor csak annyit lehetett elérni, hogy beszereltek egy külső levegő befújó berendezést, ami befújta a kinti 35 fokos meleget, de legalább oxigénünk volt. De így az elmúlt évtizedben azért nagyon sokat fejlődött műszakilag a torony, most már olyan témaberendezésünk van, amelyet használva már nem melegszik föl a kabin, és nem kell levetkőzni, sőt nyakkendőben, zakóban is kényelmes viselet nyáron is, még akkor is, amikor hőség van. Másrészt meg a hangszigetelés miatt. Tehát a toronyban dolgozva egyáltalán nem halljuk a repülőgépeket, holott tőlünk néhány száz méterre sokszor teljes hajtómű teljesítménnyel üzemelnek. Jó, amikor valakit a torony mellé vontatnak, mert ott van kijelölve egy hajtómű próbázó hely, és olyan a széljárás, akkor azért az behallatszik, de egyáltalán nem elviselhetetlen. De normál üzem esetén mi a repülőgépek zaját egyáltalán nem halljuk.
Tompít a hangon.
Nagyon, de teljesen meg is fogja, nem csak tompít, szinte teljesen meg is fogja. Viszont az jó, hogy nagyon szeretem, hogy megfelelő széljárás esetén viszont a szagukat néha érezni. Ez a kerozin szag, ez bejön a toronyba.
És az jó?
Igen, ilyen dózisban igen, tehát nem töménnyel jön be, tehát amit azért osztik a levegőben, de erre szoktuk mondani, hogy akit ez egyszer megcsap, a kerozin szag, az örökre ott van a repülőtérre.
Károly, még nem hallottunk semmi. Mi a dolga egy ilyen embernek?
A légiforgalmi irányító azért van elsősorban, hogy megakadályozza a repülőgépek közötti összeütközéseket. Így van. Régebben más szerepe is volt az irányításnak, így segítette a repülőgépeket, a pilótákat a navigálásban, de manapság a repülőgépek már olyan korszerű navigációs berendezésekkel vannak felszerelve, hogy ők sokkal jobban tudják a pozíciójukat. Mi ellenőrizzük a mozgásukat radarokkal. Ezek a radarok, mert hogy több van, ezek hálózatra vannak kötve, és tehát ha egy ki is marad, mi ettől függetlenül nagy pontossággal tudjuk a helyüket. De a repülőgépek, a navigálás, azt saját maguk végzik. Ha valami folytán ez nem lehetséges, mert elromlik, vagy más zavar támad, akkor a radarral is lehet őket irányítani. De alapvetően a repülőgépek navigálnak, követik az eljárásokat, az irányító csak azért figyel, arra figyel, hogy ne ütközzenek össze.
És ez milyen távolságig érvényes, vagy hogy mondjam?
Jó a kérdés, de bonyolult rá a válasz. Ahhoz, hogy ezt megválaszoljam, ahhoz kicsit beszélnünk kell arról, hogy milyen irányító szolgálatok vannak, mert nem csak repülőtér irányító szolgálat van, hanem különböző irányító szolgálatok. De mielőtt erre ráugranánk, egy kis történelmi visszatekintést hadd adjak nektek. A repülés, amikor elkezdődött, akkor pontról pontra repültek a repülőgépek. És pont ezért a repülőterek voltak azok, amelyek leginkább fejlődtek az elején. Mert a repülőgépek a repülés hőskorában még nagyon kevés repültutat tudtak megtenni, tehát a hatótávolságuk nagyon kicsi volt. És ezért repülőtérről repülőtérre mentek, mint a szöcske, úgy ugráltak, így jutottak el nagyobb távolságra. Mindig leszálltak tankolni, illetőleg más postát, árut vételezni, és utána repültek tovább. És később, amikor egyre inkább fejlődtek a repülőgépek, és képesek voltak nagyobb távolságokat is repülni, akkor előfordult, hogy bizonyos repülőtereken már nem szálltak le. Illetőleg akkoriban még nagyon ki voltak téve az időjárás viszontagságainak a repülőgépek, és nagyon gyakran kényszerültek arra, hogy egy repülőtéren a tervezetnél több időt is eltöltsenek, mert hogy éppen olyanok voltak a körülmények, amelyek között akkoriban még nem volt biztonságos repülni. Később, amikor már ezen is úrrá lettek, akkor már nagyon nagy távolságokat repültek a repülőgépek, és így már nem volt úgy szükség navigálásra, tehát nem kellett úgy használni a repülőtereket, mint navigációs célpont. De nagyon sokszor, illetőleg hát nagyon sokáig a repülési útvonalak, a repülési folyosók, azoknak a töréspontjai repülőterek környezetében voltak. Jó, és akkor ezzel el is érkeztünk az irányító szolgálatok felosztásához. Három részre osztható az irányítás. Ebből én a repülőtér irányításnál dolgozom. Hogy ezt el tudjátok képzelni térben, próbáljatok különböző méretű dobozokat elképzelni. Az első doboz, ez a repülőtéri irányítói légtér, ezt mintha letennénk a földre. A földfelszíntől indul és egy meghatározott magasságig terjed. Ferihegyen ez 600 méter. Az oldalirányú kiterjedése meg jóval meghaladja a repülőtér fizikális méreteit, tehát nem a légtér határa nem egyezik meg a repülőtér területének határával, tehát nem a kerítéséig tart, hanem például a város fölött egészen benyúlik majdnem a Dunáig. A formája egy olyan inkább ilyen elcsapott nyakú ubortás üvegre emlékeztet, ami úgy fertél áll szájával a Duna felé. De benne van monor, alsó némedi, tehát egy viszonylag nagy, tehát a futópályáktól oldali irányban egy olyan jó 5 mérföld, ami angol száz mértékegységeket használunk, ezt mindjárt átszámítom nektek. Úgy a legegyszerűbb átszámítani, hogy megszorozzuk kettővel és lefele kerekítjük. Úgyhogy körülbelül 5 mérföld az egy olyan 8 kilométer. Tehát oldali irányban így 8-8 kilométer. A hossz irányban, tehát a futópályák meghosszabbított középvonalait tekintve, pedig egy olyan 10-11 néhány mérföld, mondjuk 20 kilométer. Tehát ez az oldalirányú kiterjedése a repülőtér irányítói körzetnek. A következő légtér, amiben a repülőképek bekerülnek mondjuk egy felszállás után, az úgynevezett közelkörzeti légtér. Ezt úgy képzeljétek el, minthogyha a repülőtér irányító körzetet szimbolizáló doboznál egy olyan 5-ször nagyobb dobozt ráhelyeznénk a tetejére. Ez az úgynevezett közelkörzeti légtér. Az ebben dolgozó irányítóknak az a feladata, hogy a repülőgépeket a futópályák meghosszabbított középvonalának a közelébe helyezzék, és ott átküldjék a toronynak. Illetőleg az induló gépek ebben a légtérben gyűjtik a magasságot, a sebességet, és itt állnak rá a követendő útvonalukra. E fölött lévő légtér pedig a távolkörzeti légtér. Ebben folyik a nagy magasságú átrepülőgépeknek az irányítása. Ez egy akkora doboz, ami egész Magyarországot lefedi, viszont ez nem az előző doboznak a tetején van, hanem egy ilyen áthatással körülveszi a középső dobozt. Tehát így magával foglalja bizonyos részét. Le tudjátok képzelni ezt így itt élve? Tehát három irányító szolgálat van, a távolkörzeti, a közelkörzeti, illetőleg a repülőtéri. És itt térek vissza az előbb elhangzott kérdésre, hogy milyen elkülönítéseket kell alkalmazni. A különböző irányító szolgálatoknál alkalmazott elkülönítések, azok figyelembe veszik a különböző légterekben repülőgépeknek a jellemzőit. A nagy magasságban repülőgépek gyorsabban repülnek, általában nem végeznek hirtelen fordulókat, nem is tudnának hirtelen fordulni a sebességükből, meg a tehetetlenségükből adódóan. Itt nagyobbak az elkülönítési minimumok. Ez is attól függ, hogy milyen fajta irányítás folyik. Kétféleképpen lehet irányítani a repülőgépeket. Radarral, illetőleg radar nélkül. Európában, az Egyesült Államokban, illetőleg a világ fejlettebb részei már radart használnak légiforgalmi irányításra, de vannak olyan területek a világban, ahol vagy az ország fejletlensége, vagy földrajzi viszonyok miatt nincsen radar. Ott radar nélkül irányítást használnak, például az óceánok fölött. Ott nem tudják a radarokat telepíteni, mert egy radarnak korlátozott a hatótávolsága, az a körülbelül a 200 mérföld, 300-350 kilométeren belül lehet használni ezeket a repülőgépek irányítására. Tehát az átrepülő gépek között, hogyha radarral irányítjuk őket, akkor 5 mérföld távolságnak kell lennie. Ugye ezt 1,85-tel beszorozva, vagy az általam előbb említett kettes szorzó, illetőleg lefele kerekítéssel, ez olyan 8 kilométer, 8 egész valamennyi. Tehát ennyire közelítheti meg egymást két repülőgép, ha közel egy magasságon vannak. Hogyha van függőlegesen közöttük legalább 1000 láb, azaz 300 méter, akkor akár egymás fölött is lehetnek pontban. Uh-huh. Tehát vagy függőlegesen kell őket elkülöníteni, akkor 300 méter kell, hogy legyen közöttük, függőlegesen, vagy ha ez valami miatt nem teljesül, akkor oldalirányba kell, hogy legyen egymás között 8 kilométer körülbelül. Amennyiben nincsen radar, akkor ezek a elkülönítési minimumok jóval nagyobbak. Az pedig attól függ, hogy milyen navigációs berendezéseket használnak a repülőgépek, de ez akár ilyen 50-80 mérföld is lehet két repülőgép között.
És ezt a radar részt ezt meg lehet nézni, hogy fel lehet menni a toronyba?
Meg lehet nézni. Eléggé megnehezítették most már a bejutást, tehát szeptember 11 után nagyon sok ilyen biztonsági
intézkedés volt.
És most úgy néz ki a repülőtér, hogy a kerítésen belül építettek egy másik kerítést, és ezt ilyen szigorúan ellenőrzött területnek nevezik, és ide csak ilyen speciális, előzetes átvilágítás után lehet belépni. Tehát előtte két héttel be kell adni a belépési kérelmet, és itt még a Nemzetbiztonsági Szolgálat is beleszólhat, hogy az illető az engedélyezett vagy nem. Én múltkor itt láttam valakinek a belépési kérelmét, 6 különféle szervezet tette rá az engedélyét. Tehát nagyon-nagyon komolyan veszik, itt átvilágítják azokat, akik belépnek, minthogyha légiutas lenne. Hát át kell menni egy ilyen fénydetektoros kapun, és minden kódját le kell rakni egy röntgengépbe. Plusz csak kísérővel lehet mozogni, de természetesen, be lehet menni.
Jó lenne szép nézni, mert az így elmondás alapján így érdekes.
Megérezni a kerozin szagot, ugye?
Mit kell benne látni? Akkor fordítsuk le a kérdést a gyakorlatra. Tehát ha mi oda bemennénk, mit látnánk?
Egyébként van a repülőtér területén egy skanzen is, csak mi nevezzük skanzennek, a hivatalos neve emlékpark. Ide vontatják azokat a repülőgépeket, amelyeket a forgalomból már kivontak, de meg akarják őrizni az utókornak. Ezt egy alapítvány üzemelteti, abszolút önfenntartóak, és ők is szerveznek ilyen utakat. Egyrészt meg lehet tekinteni nagyon autentikus szakmai tárlatvezetéssel ezeket a repülőgépeket, be lehet ülni, el lehet mindent kapcsolni, közben ott azt hiszem, hogy egykori pilóta az végig ott van és magyarázza, hogy mi mire való. Tehát ez nagyon-nagyon élvezetes kicsiknek, nagyoknak egyaránt. És innen az emlékparkból is szerveznek ilyen buszos utakat, amelyek bemennek a repülőtér területére. Velük egyszerűbb a bejutás, mert hogy nekik ilyen speciális egyességük van a repülőtér biztonsági szerveivel, és aki rajtuk keresztül megy be, az sokkal egyszerűbben, ilyen előzetes engedélykérés nélkül is bemehet. Egy nagy busszal körbe mennek a repülőtér területén, megállnak a végső egyenes alatt, ott fölöttük 100 méterrel szállnak le a repülőgépek. Szokták kérni, hogy kapcsoljuk be a megközelítési fényeket, azt a földről is nagyon jól látni, nagyon erős átható fényük van ezeknek, amiket mi az időjárás függvényében százalékosan tudunk kapcsolni, tehát az intenzitásukat változtatni.
Tehát mi a futópálya szélességét jelzi az
Igen. Egyrészt vannak magán a futópályán fények, vannak a szélein, vannak a közepén, vannak a két végén, tehát jelzik a leszállásra használatos részt, ezt mondjuk mi küszöbnek, illetőleg a másik végén is vannak fények, illetőleg vannak ilyen zebra, közúti zebra-szerű felfestések abban a zónában, ahol ideális, hogy talajt fogjanak a repülőgépek, és ezek mind-mind ki vannak világítva, különböző fényekkel. Ha érdekel benneteket, ezeknek is elmondom a színeit.
Jó.
De mielőtt még ezt elmondom, tehát ezek a földi fények, de a repülőgépeket már a futópálya elérése előtt is irányvezetik különböző fényekkel, ezek az úgynevezett megközelítési vagy bevezetési fények, amelyeket úgy képzeljetek el, hogy a futópálya elérése előtt, amikor a repülőgép már a végső egyenesen van, mielőtt leszállna, az utolsó 100-150 méteren a futópálya középvonalában telepített fénysorral is navigálják, amely tehát egymás mellett a futópálya tengelyével párhuzamosan több ilyen fénysor van, amelyek különböző magasságú oszlopokon állnak. Tehát ahogy távolodunk a futópályától, ezeknek az oszlopoknak a magassága is egyre változik, tehát nő. Mondjuk amelyik legtávolabbra van, az olyan magasan van, hogy azt egy ember el sem érheti. Viszont amelyik már közel van a futópályához, az olyan alacsony, hogy csak az ember bokájáig ér. Tehát folyamatosan csökken, de ezek nem csak párhuzamosan vannak telepítve a futópálya középvonalával, hanem arra merőlegesen is.
Merőlegesen úgy, hogy befele világítnak egymáshoz?
Nem. Mindig a megközelítési irányba világítanak. Csak ilyen, mintha tévetű lenne, aminek több ilyen vízszintes szára van. Ezekből is többféle létezik, és ezek fehér színűek. Ezeknek a tengelyében pont van egy úgynevezett befutó fény vagy villanó fény, ami egy ilyen nagyon-nagyon erős fehér fényű fény, amit akkor szoktunk bekapcsolni, amikor ködös az idő, mert ez az átható erejű fényvillanás, ez észlelhető még sűrű ködben is. Hogyha jön leszállni a pilóta, akkor azt látja, hogy a futópálya kezdete, amit ugye mi küszöbnek nevezünk, az zöld fénnyel van kivilágítva. Van egy a futópálya hossziránti tengelyre merőleges zöld színű fénysor. Körülbelül a 8 izzóból állhat, vagy talán 10. Hogyha ezt elhagyja, átrepüli, onnantól kezdve már bárhol földet érhet a repülőgép. Itt vannak ezek a zebraszerű felfestések, amelyekben mind-mind ilyen sűjesztett, fehérfényű fények vannak. A repülőgép, a futópálya két szélén pedig vannak a futópálya szegélyfények, amelyek fehér fénnyel világítanak, de ahogy haladunk a futópálya vége felé, tehát már leszálltunk a repülőgéppel, ezek egy idő után már átmennek narancssárgába. Tehát úgy telepítették őket, hogy tudom én, a futópálya közepéig, vagy kétharmadáig csak fehér a szegélyfény, de utána már fehér meg narancssárga felváltva, sőt a végén már ilyen pirosas, piros és narancssárga van fölváltva, hogy így is jelzi vizuálisan a pilótának, hogy most már jól lenne megállni, mert közel van a vége. És amikor a legvége van, ott egy keresztirányú piros fénysor van, ugyanolyan, mint a zöld, ami a kezdetét jelzi a futópályának, csak ez piros színű. Ezután következik egy 60x60 méteres végbiztonsági terület, ami már nincsen kivilágítva. Ez azt a célt szolgálja, ha mégse tudna megállni a repülőgép, akkor még legyen ott egy ilyen biztonsági zóna. A futópálya középvonala is ki van világítva. Ezt ugyanúgy képzeljétek el, mint a szegély, hogy az elején fehér fénnyel világít, de később már ilyen narancssárgás, illetőleg pirosba megy át. Ezek olyan erős fények, hogyha az ember kiáll és 100%-ra fölteszik a fényt, egyszerűen lehetetlen belenézni, illetőleg a hőhatása is egy idő után már érezhető.
Olyan erős,
igen. Elektromosan meg úgy vannak megoldva, hogy áramszünet esetén, ha egy, tehát több betáp van, és hogyha egy áramkör megszakad, akkor nem száll el az összes fény egyszerre, hanem csak minden második. Tehát biztonsági okból nem borulhat teljes sötétségbe. De ha mégis bekövetkezne, hogy teljes áramkimaradás van, akkor pedig ilyen szünetmentes áramforrás veszi át a szerepét. Vannak akkumulátorok is a torony pincéjében, ezt nem is mondtam nektek, amelyek alkalmasak arra, hogy minimális fényszolgáltatást biztosítsanak a futópályán, guruló utakon, körülbelül a 20 percig.
Akkor ennek a hője úgy érzékelhető a lámpának, hogy mondta, hogy annyira erős, mintha a napfény lenne, nem? Ahhoz hasonlítanám.
Igen, ahhoz hasonlítanám, vagy mintha egy ilyen infralámpa elé állna az ember. Szokták kérni így látogatók, amikor kimennek, hogy kérik a fények fölkapcsolását, és utána egy rövid idő után mondják, hogy jó, köszönjük, elég volt. Nagyon erősen világít. És ennek ellenére, tehát vannak olyan időjárási körülmények, hogy a fényeket nem látják meg a pilóták, és ezért nem tudnak leszállni. A repülőgépeknek a többsége az még nem vakon száll le, tehát nem a műszerek segítségével szállnak le, hanem az utolsó pillanatban, az utolsó néhány tíz méteren a pilótának meg kell látni vagy a futópályát, vagy a futópálya fényeit, és látással szállnak le. De van olyan, hogy nagyon sokszor, hogy nem látják meg egyszerűen, és ezért nem tudnak leszállni, pedig annyira erős fények vannak.
Akkor nem is szállhat le, akkor kell keresni egy másik repülőteret?
Igen, akkor ebből ezt a bevezetését megszakítja, ezt hívjuk mi átsartolásnak, akkor a repülőgép elmegy, vagy beáll a várakozási léptérbe, vagy rögtön elmegy a kitérő repülőtérre.
Milyen alacsony magasságról térhet még vissza a légtérbe, tehát és honnantól kell már leszállnia? Van-e ilyen határ?
Van ilyen, ezt inkább a Tamástól kellett volna megkérdezni, ezeket a minimumokat biztos jobban tudja.
Körülbelül.
De itt igazából a repülőgépnek a tehetetlenségéből adó magasságvesztését is figyelembe kell venni, ugye, hogy jön befele a repülőgép, és ott még időt kell hagyni arra, hogyha nem tudna leszállni és rászúrja a gázt, tehát ráadja a teljesítményt a hajtóművekre, ott azért még van egyfajta tehetetlenség a repülőgépeknek, hogy az még tovább besüllyed, tehát ezt is figyelembe kell venni. Így a magasságot nem tudom, hogy mert a mi felhő alapmérőink azok csak 100 lábnál nem tudnak kisebb magasságot lenni függőlegesen, az olyan 300 méter. Viszont a látástávolság mérő értékeket azt úgy körülbelül meg tudom nektek mondani. Most télen volt olyan nagyon sokszor, hogy a repülőgépek többségének olyan 200-300 méter látástávolság kell. Tehát, hogy a futópályán a látástávolság az olyan 200 méter legyen minimálisan. Tehát a malév repülőgépek többségének ez a 200 méteres látás kell, és ez sokszor nem volt meg. De más típus, más légitársasággal le tudott szállni 100 méteres vízszintes látásnál is. A repülőgépeken általában duplikálva, vagy nagyon sokszor triplikálva is vannak a különféle műszerek. És a repülőgépeknek a műszerezettsége is befolyásolja azt, hogy milyen látástávolság vagy felhollap értékekig üzemelhet a repülőgép. Ugye vannak ilyen minimum értékei a repülőgépnek, vannak a futópályának, mármint a repülőtérnek, meg vannak a pilótáknak is, és akkor ezekből kell összerakni azt, amelyiket alkalmazni kell, de mondom, ebben szerintem a pilóta az járatosabb, és nem akarok utaságot.
Na most akkor a köd kivételével milyen időjárási viszonyok vannak, gondolok itt jégesőre, gondolok itt szélsebességre, ami meghiúsítja a repülőgépek fogadását? Zápor, zivatar?
Hát általánosságban azt lehet mondani, hogy ezek az extrém időjárási viszonyok hiúsítják meg inkább a repülőgépeknek az üzemelését. Nagyon sok esetben nem is gondolná az ember, hogy ilyen körülmények között repülőgépek még leszállnak. A széllel nem szokott gond lenni.
Tehát egy 120-as szél az nem gond.
120 km/h?
Hát nálunk annyi szokott lenni max.
De azért az másod, tehát az nálam.
Vagy függ, hogy milyen irányba?
Az mindenképpen függ attól, hogy milyen irányban, mert a repülőgépek a le- és felszállás a széllel szembe kell, hogy végrehajtsák. És
miért?
Mert úgy termelődik a felhajtó erő.
Na, tudja beszélni a hajtó.
Föl tud szállni széllel megegyező irányban is, de akkor sokkal nagyobb a felszállási úthoz.
Sokkal könnyebb, hogy a széllel szemben
is. Sokkal könnyebb, igen. Igen, hiszen akkor a...
Még azt hinne az ember, hogy a szél az visszafele tovább.
Nem, a légellenállása azért kevés a repülőgépeknek.
Na, mondhatom a légellenállás.
Viszont ahogy elhalad a szám profil alatt, meg fölött a levegő, minél gyorsabb, annál nagyobb szívás keletkezik fölfele. Ez úgy van kiképezve, ezt hát leginkább csak rajzolni tudnám, ilyen elnyújtott, ilyen könnycsebb forma, és ahogy a levegő ugye eléri a belépőjelét a szájnak, ugye ott ketté válik, áramlik a szárny profil alatt, meg fölött. És a szárny profil kialakítása olyan, hogy a szárny fölötti úthossz, amit a levegőnek meg kell tenni, az rövidebb, mint az alatta lévő. Ezáltal nyomáskülönbség alakul ki a szárny fölött és alatt. És ezért termelődik a felhajtó erő, ami egy ilyen függőleges irányú szívás jelent a repülőgépnek. Tehát minél nagyobb a sebessége a szélhez képest, a különbség, annál nagyobb ez az erő. Tehát ezért kell nekik széllel szemben fel is leszállni. Le tudnak szállni hátszélben is, hangsúlyozom, ez egy bizonyos mértékig, akkor megnövekedik a felszálláshoz szükséges úthoz, illetőleg a leszállási úthoz. De ha ez elér egy bizonyos értéket, ami 10 csomó, akkor fordulni kell az irányra. Akkor azt mondjuk, hogy eddig ezt az irányt használtuk, most innentől kezdve pedig az ellenkező irányt használjuk fel és leszállásunkra.
Égzengés, villámlás, hol van a határ?
Ezeket a képződményeket a repülőgépek igyekeznek elkerülni. Hát olyan felszereltségeik vannak, gondolok itt a fedélzeti időjárás radarra, hogy már jó előre a pilóták látják, hogy milyen olyan időjárási képződmény van előttük, amiben nem tanácsos belerepülni. A zivatarfelhő az pont ilyen. A zivatarfelhők általában alacsony magasságról indulnak és nagyon nagy magasságig terjednek, tehát átrepülni ezeket nagyon-nagyon nehéz, ezeket inkább kerülni szokták. Ilyenkor a repülőgép vezetője jelenti az irányításnak, hogy nem képes követni azt az eljárást, amit számára ki lett jelölve, mert hogy ezt pont keresztül vinni a zivatarfelhőn, és ilyenkor azt mondja, hogy ehelyett ő kér jobbra vagy balra egy bizonyos szögű fordulót. Ezt megkapja, hiszen az irányítás más nem is tehet, hiszen ha belerepülne ebbe, akkor az repülőgépnek a katasztrófáját jelenteni. Volt már sajnos erre példa Magyarországon is, hogy zivatarfelhőbe került repülőgép, kisebb repülőgép, és leesett ott. Nagyon-nagyon extrém szélviszonyok vannak. Tehát ilyen több száz kilométer per órás szél, a különböző magasságokkal ez irányban változik, tehát ilyen szélnyírások vannak benne, hatalmas nagy jégdarabok lehetnek benne, iszonyú hideg, turbulens áramlások, statikus feltöltődések, villámcsapás, tehát ez ebben nem szabad belepülni.
Jó, én igazából arra gondoltam, hogy Ferihegy fölött van egy ilyen zivatarfelhő. Mikor jelentitek ki azt, hogy Ferihegy nem fogad a zivatarfelhő?
Az irányítónak megvan az a lehetősége, meg egyrészt kötelezettsége is, hogy amikor úgy ítéli meg, hogy a repülés végrehajtása az nem biztonságos, akkor nem szabad engedélyezni a le- és felszállásokat. Tehát akkor egyszerűen azt mondjuk, hogy mi ezt nem javasoljuk, vagy extrém esetben akár meg is tilthatjuk. És akkor
a sok veszteséggel járna. Sok veszteséggel jár.
Attól függ, igen.
Hát, hogy mint a vasút is leáll, akkor keletkezik egy csomó veszteség.
Na jó, de ezek az ivatarok ezek nem olyan leállásúak, tehát maximum 20 perc késletetés átvonul. Jó, gondolok itt ezekre a nyári zivatarokra. A biztonságosabb. Azért láttam már nagyobb gépeket zivatar előtt leszállni, és a zivatarnak van egy ilyen kifutó szele, ami azért elég erős és hirtelen szélirányváltozásokat idézhet elő, és ebben leszállt repülőgép, hát csúnyán nézett ki, ahogy ilyen közel, ilyen földközeli magasságban ott villegett, meg ilyen nagy kilengései voltak.
Gömbvillámot láttál-e, illetve tudsz-e olyan repülésről, ahol találkoztak gömbvillámmal, repülőgépen kívül vagy belül?
Nem, maga a téma engem is érdekel. Igazából nem jutottam még konszenzusra magammal, hogy szeretnék-e ilyennel találkozni, vagy sem.
Repülőgépen belül legalábbis biztos.
Egyrészt nagyon érdekel, de hát így olvastam főleg Egeli Györgynek az írásait erről, és hát nem vagyok róla meggyőződve, hogy ezt minden esetben sérülések nélkül megúszza az ember. De maga a jelenség az nagyon érdekel, és azt hiszem, hogy egy ilyen videót mindenképpen megnéznék róla, hogy egy lakásba bemegy és kiszedi a csöveket, meg áthatul a falakon. Egyébként nekem is eszembe jutott ez nemrég, mert mostanában költöztem új lakájba, és a lakástól egy néhány száz méterre egy nagy feszültségű villanyvezeték húzódik, és ez a gömbvillámok kialakulásában a statisztikák szerint ez szerepet játszik.
Tehát ezek szerint akkor nem találkoztál a toronyból, nem láttál,
nem.
És nem is tudsz olyanról, aki repülőgépből látott, vagy repülőgépből.
Azt hiszem, hogy amerikai katasztrófa filmben láttam egyszer ilyet, hogy repülőgépen belül megjelent a gömbvillám, de nem tudom, hogy ennek van-e valóság alapjáról a magasságban, meg tud-e jelenni, vagy csak alacsonyabb magasságban.
Sima villany a toronyba nem szokott bevágni? Vagy ez egy elég magas?
De egyszer volt, nagyon nagyot csattant, meg is ijedtünk. Azt hittük, hogy kivágódott egy ablak, mert az néha előfordul, hogy ilyen extrém szélnél benyomja a viszonylag rossz állapotban lévő nyílászárót a szél. Azt hittük, hogy ez történt, de aztán kiderült, hogy villám csapott bele, mert műszerek tönkrementek.
Pedig elmondom, villámhárító van?
Van, természetesen a szemkettő, vagy három is van.
Megkérdeztem a pilóta barátunkat a a fizetésről, nem a fizetési szalagját kértem bemutatni. Ti hogy vagytok megfizetve?
Ez is nagyon sokat változott az idők folyamán. A légiforgalmi irányítók eredendően közalkalmazottak voltak, és a bérezésük is ennek megfelelő volt. Én eltettem emlékben még az első munkaszerződésemet, amiben még rögzítve volt, hogy a három évenkénti kötelező fizetésemelésem az 150 forint. Szerencsére a mi szakszervezetünknek az érdekérvényesítő képessége az nagyon jó, és ki tudta harcolni azt, hogy egy idő után már így a közalkalmazotti bértáblától elrugaszkodottan fizettek minket. Azt hiszem úgy, hogy kaptunk egyfajta ilyen forgalmi plusz pénzt. Ez akkor indult el, amikor a 90-es évek elején volt a délszláv válság, és megnövekedett Magyarországon az átmenő forgalom, akkor lépett fel a szakszervezetünk egy ilyen kéréssel, talán nem is kellett követelni, tehát ezt így belátták, és akkor így ezt megadták. Onnantól kezdve pedig így fokozatosan így ezek a forgalmi meg plusz juttatások így beépültek a fizetésünkbe. Körülbelül egyébként így a pilóták meg az irányítók hasonló nagyságrendben keresnek. Jelentősen függ a fizetésnek a nagysága attól, hogy ki mennyi időt töltött szolgálatban, illetőleg, hogy milyen beosztás van.
Tehát már visszamenőleg, ugye nem, hogy napi hány órát, vagy havi hány órát, hány éve dolgozik.
Igen, ha már valaki ott van 20 éve, az már a jó fizetett kategóriába tartozik.
Tehát akkor anyagi gondjai nincsenek. Hát ha nem Mercedes-t akarsz venni, vagy valami ehhez hasonló.
Igen. Hát úgy nincsen anyagi gond, de mondom, ez nagyon sokáig így nem így volt.
Mm. És ez így mennyi körülbelül, hogy megszokott kérni?
Hát az...
Egy kezdőnek a fizetése, az körülbelül olyan 300 ezer forint, tehát ennyit visz haza az, aki mondjuk egy vagy két éve dolgozik ott. Ebben minden benne van. Tehát ennyit kap kérdés.
Jó, mivel nagyon előre haladt az időnk, most már inkább a gyors kérdések és feleletek következzenek.
A konkrét munkáról nem tudtuk meg annyit, hogy hány órás műszak van, milyen időközönként kell pihenni, hányan vannak ott a fuckóban, nem zavarják egymást, milyen igénybevételt jelent ez a...
A toronyban körülbelül 50-en vagyunk, légiforgalmi irányítók. Öt csoportban vagyunk osztva, tehát csoportonként általában a 8-9-10 fő dolgozik, mi pont 10 vagyunk, de mindig vannak olyanok, akik éppen szülési szabadságon vannak, vagy éppen átvezényelték őket máshova, vagy betegség miatt esetleg tartósabban kiesnek, tehát ezért nem minden csoport 10 főből áll. És ez az öt csoport, ez folyamatos munkarendben dolgozik, méghozzá úgy, hogy például hétfőn én bemegyek dolgozni nappaló szolgálatra, az azt jelenti, hogy reggel 7-től este 7-ig dolgozom. Akkor hazamegyek, otthon alszom, és elkövetkező nap, kedden, pedig estére megyek be, mert akkor éjszakás vagyok, este 7-től következő nap reggel, az a szerda reggel 7-ig dolgozom. Ezek 12 órás szolgálatok. Utána viszont van 3 szabad. Tehát szerda, csütörtök, péntek szabad, és akkor szombaton megyek megint nappaló szolgálatra. Persze ez a beosztás, ez így öli az ünnepeket, meg a hétvégéket. De hát ez van. Engem egyébként ez a fajta beosztás, ez a munkarend, ez itt tartott a repülőtéren. Még akkor is, amikor a fizetésünk nagyon-nagyon kevés volt, ez a fajta munkarend azért kompenzálta, mert hogy nagyon sok szabadsággal jár, és amikor az ember ügyeket akar intézni, akkor jó, hogy mondjuk hétköznap is tud mondjuk bemenni a városba.
Tehát ki tudja használni a szabad idejét hasznosan.
12 óra ilyen intenzív igénybevétel az elég fárasztó.
Intenzív igénybevétele, ez kérdésre.
Hozzá lehet szokni. Szerintem a pálya kezdetén meg a végén inkább tűnik intenzívnek, de egy rutinos irányító számára ez egy olyan megszokott dolog. A 12 órából körülbelül olyan 6-8 órát kell tölteni effektív beültetésben, tehát amikor úgymond dolgozni is kell, a többi idő az pihenéssel, illetőleg étkezéssel megy el. Tehát a régebben, amikor én elkezdtem a pályát, akkor ez a klasszikus 2 óra munka, 2 óra pihenő volt. Azóta változtak a szabályok, már nem lehet annyit folyamatosan ülni munkahelyen, mert hogy figyelembe veszik, hogy az embernek néznie kell a monitorokat, a monitoros munkahelyekkel maximum 45 percet lehet. Szabályozza a törvény az is, hogy 45 perc után mennyi időt kell biztosítani regenerálódásra, meg közben a forgalom is változott, a munkahelyek száma is növekedett, de átlagosan azt lehet mondani, hogy ugyan a 6-8 órát kell a 12 órából ledolgozni a sima irányítónak. Az irányítók között is vannak a csoportvezetők, meg csoportvezető helyettesek, nekik az irányítási munka mellett még más rendőrik is vannak, ők olyan a 12 órából körülbelül olyan 10 órát dolgoznak.
Monoton munka?
Igen, azt kell, hogy mondjam, igen, tehát így a tendencia abba az irányba mutat, hogy minden egyre inkább behatárolnak a szabályok, és így egyéni alakításokra, meg improvizálásra már nincs lehetőség.
És neked ott van előtted a monitor, látsz rajta 12 pontot, 12 repülés, akkor kell nézned, hogy hát csak így viccből mondom, hogy 2 centinél közelebb egyik se kerüljön a másikhoz.
Igen, igen, nem csak a monitort, mert a repülőt irányító torony az alapvetően nem radar irányító egység. Használunk radart a munkánkhoz, de nekünk a fejünkbe kell, hogy legyenek az érkezési, indulási eljárások, a repülőgépeknek a különböző paraméterei, és mi kinézünk az ablakon, hiszen azért is van ablak a tornyon, hogy ott kilássunk, és mi az alapján határozzuk meg az elkülönítéseket, hogy egyik repülőgép itt van, a másik meg ott van. Ennek ellenőrzésére használunk mind földi radar, mind légtér ellenőrző radar, de alapvetően nem ezek alapján dolgozunk.
Egy társadalmat használtuk?
Van, igen. Két társadalmunk is van.
Már fejenként két társadalmat?
Nem, összesen. Mert egyszerre azt nem is, igen, arról sem beszéltünk, hogy hány irányító dolgozik egyszerre. Van egy, aki a le- és felszálló gépeket irányítja, tehát aki a futópályák fölött diszponál. Van egy másik, aki a gurulógépekkel foglalkozik. A kettő között ül egy úgynevezett tervező irányító, amely segíti a két irányítónak az együttműködését, kommunikációját. Mert gyakran előfordul, hogy nem tudnak egymással beszélni, mert hol az egyik beszél a repülőgéppel, hol a másik, és így nincs olyan szabad idő, hogy pont meg tudjanak beszélni egy forgalmi szituációt egymással, akkor ez a tervező irányító segít számukra ebben, illetőleg elvégzi a szükséges koordinálási feladatokat. Illetőleg nagy forgalmi időszakokban még van egy plusz beültetés, aki az induló gépekkel beszélget, még hajtómű vagy motorindítás előtti fázisban hívják meg ezt az irányítót, és ő letisztázza velük, hogy rendben van-e a repülési tervük, van-e esetleg valamilyen korlátozás, késleltetés számunkra meghatározva, mi lesz az az útirány, amit követni kell felszállás után, milyen magasságig kell emelkedniük, meg milyen frekvenciára kell áttérniük.
Amikor itt voltak az izraeli gépek, akkor munkában voltál?
Nem. Egy nappal korábban kellett volna jönniük, akkor találkoztam volna velük, de valami miatt késtek, és akkor én aznap éjszakára mentem, de addigra ők már továbbálltak.
A kollégád mit tudott róla? Tehát tudta azt, hogy fog jönni egy katonai gép, aztán aztán...
Nem, azt nem tudtuk, hogy katonai. Láttuk a tervezett műsorban, hogy majd jön ilyen és ilyen hívójellel két repülőgép, de mi azt nem tudtuk, hogy miférjük.
És azt se tudtátok, hogy nem fog leszállni?
De azt tudtuk, hogy gyakorló repülést végez, hogy bejön, és áthúz a futópálya fölött, és megy tovább. Ez valamilyen európai gyakorlatnak a része volt, hogy több repülőteret is érintettek így, és nem szálltak le mindegyiket. Én nem látok ebben semmi kivetni valót egyébként, tehát valószínűleg, hogy itt a problémát az okozhatta, hogy Izrael nem NATO tagállam, és ezért, mert egyébként...
Hogy, meg belpolitika, gondolom.
Igen, egyébként jönnek különféle katonai festésű gépek, és azokkal nem szokott probléma lenni. De az, hogy ezek milyen célból jönnek, mit szállítanak ezeket mi nem tudjuk.
Uh-huh. És amikor ilyen csúcsidőszakon hány gépet kell egyszerre felügyelni?
Hát a repülőtér működésére a lökésesség a jellemző, hogy ami abból adódik, hogy a légitársaságok igyekeznek kiszolgálni az utazó embereknek az igényeit. Tehát senki nem szeret indulni hajnali 3-kor, hanem van egy ilyen ideális vagy ilyen elvárt indulási idő, ami olyan 7-8-9 óra környékén van, és ilyenkor indulnak el szinte az összes repülőtérről a repülőgépek. És akkor ezek kirepülnek, a manévra a Ferihegyi repülőtér főhasználójára az a jellemző, hogy főként Európába repül, és ezek a célállomások körülbelül olyan másfél-két órás repült időre vannak. Tehát közel egy időbe érkeznek meg, akkor ott eltöltenek körülbelül egy órát, másfelett a földi kiszolgálásra, kirakják az utasokat, felveszik a visszautazó utasokat, és akkor elindulnak. Ebből adódóan körülbelül megint egyszerre érkeznek meg, tehát így egyszerre mennek, egyszerre jönnek, és ezért ilyen hullámzó vagy pulzáló a repülőterünknek a mozgása. Messze nem kihasznált a repülőtér, tehát ennél lehetne sokkal nagyobb kapacitással is üzemelni. Maga az irányítás erre képes, csak az állóhelyek, meg a kiszolgálás nincs még felkészülve arra, hogy mondjuk olyan legyünk, mint például London Heathrow vagy Frankfurt, ahol nem ilyen pulzálás, hanem ott folyamatosan mennek a repülőgépek, és ott egy óra alatt, közel 60 repülőgép száll le a
percenként. Itt nem mennyi a minimális követési idő felszállásnál, leszállásnál? Tehát a legsűrűbb...
Általában 2 percenként. Ennél közelebb nem kerülhetnek egymással gépek, de amikor ilyen csúcsforgalmi időszak van, akkor körülbelül a 2 percenként szállnak föl gépek, és körülbelül olyan 2-3 percenként szállnak le.
A kettő idő az meg, tehát lehet azonos? Vagy egyiknek több követési távolság kell?
Ez függ a repülőgépeknek a paramétereitől. Tehát ha egy repülőgép nagyobb, akkor amögött megnövelt elkülönítést kell tartani, mert a szárnyvégekről leáramló áramlás az egy ilyen turbulens mozgást, ilyen légörvényeket idéz elő a repülőgép mögött, és ebben belerepülve egy kisebb repülőgép, az könnyen felreállhat és leesen. Tehát akkor ezeket figyelembe kell venni.
Jó, te mit kérdeznél magadtól, amit fontosnak tartasz, mert most már lassan lejár az idő?
Önmagamtól mit kérdeznék?
Igen.
Hát, hogy vajon megmaradnék-e a légiforgalmi irányításnál, hogyha így korábban megismerkedem a repüléssel, és esetleg mondjuk magam is szerzek pilóta jogosítást, hogy akkor vajon melyiket választanám, a repülést, vagy az irányítást.
Jó, és akkor meg is választod a saját kérdésedet?
Igen, én tartok tőle, hogy a repülést választanám. Én próbálkoztam repüléssel, elkezdtem csinálni a pilóta szakszolgálati engedélyemet, és repültem is ilyen 6 vagy 8 órát kis repülőgéppel, de pont akkor volt terhes, állapotos a feleségem, és ő kikísért a repülőtérre, és ahogy ottan köröztem a repülőtér fölött, úgy valami megváltozott bennem, és így a felelősség érzetem, úgy érzem, hogy úgy megnövekedett, vagy átalakult, és azt gondoltam, hogy nekem ezt most föl kell függeszteni, mert hogy most első a család, meg hogy nekem gondoskodni kell az utódról is, és hogy ne hogy történjen így velem valami. Mert azért a kisgépes repülésben több, tehát így biztonsági szempontból azért az elmarad a nagygépes repüléstől. Úgyhogy akkor ezt félbe szakítottam. Hát tartok tőle, hogy ez most már így is marad ebben az életemben. Meghaltam a következőben.
Hány éves egy gyermeketek?
Kettő van, egy 10 éves lányom van, meg egy közel 5 éves fiam.
Jó, ők hát gondolom voltak meg kint a repülőtéren, nem tudom, hogy a munkahelyeden voltak-e bent. Ők hogy viszonyulnak a munkához, a repüléshez? Van akkor repülőgépük, játékrepülők?
De természetesen, de mindenből utamból visszatérjen ilyen repülős csecsebecsét. Tavaly a lányomék osztályát segítettem hozzá egy ilyen kiterjedtebb vagy alaposabb repülőtér látogatáshoz, amiben azért több minden belefért, mint ez a normál buszos körbeutazás. De hát sokkal inkább lekötötte őket, úgy vettem észre, a tűzoltóság, a tűzoltóknak a szerei, a tűzoltóknak a gyakorlópályái, vagy a solymász a kutyájával, meg a vadászmadarai, valaki ott bemutatót tartott, mint maguk a repülőgépek. De hát még kicsik ez később változhat.
Jó, hát megköszönöm a beszélgetést, és akkor további jó munkát és...
Jól éreztem itt magam veletek, úgyhogy nagyon szívesen máskor is, hogyha igény van rá, akkor keressetek.
Jó.
És beszélhetünk más megközelítésből, repülés más területeiről is.
De hogyha esetleg látsz egy gömbvillámot ott a nem szóval hogy hány kilovoltos vezetéknek, akkor részben sírják fel, mert a gömbvillám téma még nem volt.
Jó. Szervezzük meg a repülőtér látogatást.